Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Böjt első vasárnapjának prédikációs alapigéjét, amelyet megírva találunk Mózes első könyvében, a 3. fejezet első versétől a 13. versig a következőképpen. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek, ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellő és alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtődött az ember és a felesége az Úristen elől a kertfái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá. Azért ettem. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az elmúlt hetekben vagy napokban beszélgettem egy fiatal házaspárral, és ők mondták, ők maguk érzékeltették, hogy mennyire a reménytelenség felé halad nagyon sok ember körülöttük is, és azt érzik, hogy egyre inkább kiüresedettek, magukba zárkózóak az emberek. És azt kérdezték tőlem, hogy mit gondolok én erről? Mi lesz ennek a következménye? Mondtam, két dolog is lehet ezzel kapcsolatban. Az egyik lehet az, hogy még inkább eltávolodnak az emberek Istentől is, a gyülekezettől, hiszen tapasztaljuk, hogy most ez a folyamat zajlik Európában. De lehetséges, hogy eljut az ember, ez a másik gondolatom, lehetséges, hogy eljut az ember egy olyan mélypontra, ahol már szükségszerű, hogy Istenhez kezdjen el kiáltani. Mert rájön arra, ahogyan énekeltük, hogy már magamban, már a saját jóságomban tényleg nem bízhatok. Már én valóban nem tudom megoldani az életemnek a dolgait. Mert addig, amíg az ember fiatal, és neki indul az életnek, addig, amíg van az emberek munkája, addig, amíg az emberek van egészsége, addig talán még remél, de ahogy szépen ezek a dolgok kiesnek az életből, egyre kevésbé tud már remélni. Valaki ezt mondta, hogy egy interjúban, hogy ő akkor jutott hitre, amikor egyik pillanatról a másikra rokkant. Tehát sikeres emberből rokkantá vált, mert leesett egy létráról, és darabokra tört a bokája. És azóta jár, és laikus ember létére hirdeti az evangéliumot a gyülekezetekben. Titkot árulok el, meghívjuk majd ezt az embert a tavasz folyamán ide a gyülekezetünkbe is. De most még nem árulom el, hogy ki ő. Szóval azt hiszem, hogy eljuthatunk egy olyan mélypontra, eljuthat az ember egy olyan mélypontra, amikor szükségszerű, hogy egy új ébredés elinduljon, hogy Isten keresése, az élet értelmének a megtalálása elindítsa az embereket az egyház felé. Persze vagyok annyira hitetlen, hogy ezt ne tudjam elképzelni. De Istennek van nyilván erre hatalma. Abból is gondolom, hogy az elkeseredés nőni fog, mert valószínű, ezt látjuk, hogy efelé halad a jövő. Nem könnyebb lesz, hanem nehezebb. A kérdés, amit feltesz a kígyó, a kísértő az embernek, ugye így hangzik, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Hogyan fordítható ez le? Hogyan szólaltatható ez meg a mai időben? Talán úgy, hogy csak ugyan meg vagyunk fosztva minden lehetőségtől? Csak ugyan nincs gyógymód az életünkre? Ez sugallja az ördög. A sáfárság konferenciánkon ugye nagyon sok mindenről volt szó. Volt szó az adósság kezeléséről is, volt szó megtakarításokról, és még egy pár mondat erejéig a nyugdíj kérdést is érintették az előadók. És mondták azt, hogy már ki kellene mondani az országban, persze ugye ezt senki nem tudja felvállalni, semmelyik oldal, semmelyik kormány, hogy most már öngondoskodóak kellene, hogy legyünk, saját magunk kell, hogy gondoskodjunk arról, hogy meg tudjunk élni majd, hát mi, akik még fiatalabbak vagyunk, nyugdíjas korunkban. Igen ám, de ott van az emberben a kérdés, hogyha ez így van, hogyan tudja az ember ezt megtenni? Hogyan tud gondoskodni az ember magáról, amikor az emberek jó része éppen azzal van elfoglalva, hogy hogyan tudja visszafizetni az adósságát? Annyira érdekelt ez a kérdés, hogy egy szakembert meg is hívtam magamhoz, hogy beszélgessünk erről. És elmondtam, hogy a gyülekezetben volt egy ilyen előadássorozat, és hogy miről volt szó. Teljes mértékben aláírta a dolgot. Azt mondta, hogy nem véletlen, hogy az alkotmányban, az új alkotmányban már úgy van benne, hogy nyugdíjkiegészítést kapunk. Nem nyugdíjat, nyugdíjkiegészítés lesz ez. Hiszen mondja, hogy már ma is a nyugdíjkasszában évente 10 havi nyugdíj van. Nem 12, 10. A többit az államnak kell hozzáadni. És nyilván ahogyan több lesz majd a nyugdíjas, és egyre kevesebb a dolgozó, egyre kevesebb hónap lesz benne ebben a nyugdíjkasszában. Mit jelent ez a mi számunkra az igével kapcsolatban? Az, hogy azt, hogy az ember ugye arra számít, a dolgozó, gürcölő ember arra számít, hogy majd, mikor már idősebb leszek, addigra minden rendben lesz, és elkezdek tudni majd élni. Nagyon sokan számítanak arra, hogy nyugdíjas korukban tudnak majd igazán kibontakozni, tudják majd élvezni az életet, utazgatni, mert lesz már pénzük rám. És a valóság az ellenkező lesz. Egy óriási életszínvonal zuhanás fog bekövetkezni, És tudjuk, hogy nagyon sokszor nem arról van szó, hogy mehetünk utazgatni, hanem a betegségek jönnek, a szenvedés jön, sok esetben a családok felbomlása jön. Nem az, amire számítanak az emberek. Ez azt jelenti, hogy egyre több reményvesztett ember lesz körülöttünk, és valószínűsítem, hogy az öngyilkossági ráta is a reményvesztettség következtében nőni fog. Mert hogyha nincs ott az Istenbe vetett reménység, hogy nem ez a földi élet az, ami igazán számít, hanem az örökké valóság, akkor nincs miért éljen már az ember. Hogy milyen kétségbe esett próbálkozások vannak, meg lesznek, arról a Szentírás sokat beszél, sokat prófétál. Zakariás könyvében olvassuk a 10. fejezetben például azt, hogy a házi bálványok hazug kijelentést adnak. A varázslók megcsalnak látomásaikkal. Haszontalan álmokat beszélnek el. És amivel vigasztalnak, mit sem ér. Egy ilyen kort élünk, amikor valóban körbe vagyunk véve varázslókkal, álommagyarázókkal, látókkal. Azt mondják, hogy Németországban vagy Franciaországban több jósnő dolgozik, mint ahány lelkész van. És mit sem ér a vigasztalásuk, mondja Zakariás. Egy másik profécia Ámosztól, a 8. fejezet 10.-12. verse. Azt mondja, jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre, nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, északtól keletig, bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Ez talán még megrendítőbb profécia arról, hogy van olyan, amikor az ember keresi az Isten igéjét, ami megmenthetné, de már nem hallja meg. Lehet, hogy eljön a templomba, és azt mondja, hogy nem kaptam semmit. Nem érti meg. Nem jut el a szívébe. Mert tudjuk, csak akkor jut el az Isten igéje a szívünkbe, hogyha a Szentlélek megnyitja azt. Vagy nagyon sokszor van, hogy eldönti az ember, hogy nekem nem kell az Úr igéje, most hallgathatná, de azt mondja, hogy nekem nem kell, közben jött más, mindig van valami más. És aztán, amikor szeretné, amikor már ott lesz, hogy nagyon mélyen lesz az élete, akkor nem fogja megtalálni. Ezért nem szabad játszani azzal, hogy hallgatom-e az igét, vagy pedig nem hallgatom. Talán ezzel van összefüggésbe az is, amit Jézus így fejez ki, hogy vajon talál-e még hitet az emberfia akkor, amikor eljön. Talán azért van ez, hogy nem találja az ember Istent, nem találja az ember Isten igazságát, mert a saját igazságát keresi. Hiszen erről van szó az édeni történetben. Elkezdik Isten igazsága helyett a saját igazságaikat megfogalmazni. Ádám, hol vagy? Kérdezi Isten. Azt mondja, hát ez történt, és hát az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem. Ez Ádámnak az igazsága. Azért van ez az egész, mert adtad nekem ezt az asszonyt, és én hallgattam rá. És ő becsapott. Aztán hallgassuk meg Éva igazságát. Hát a kígyó szedett rá. Hát az ördög volt az. Azért tettem. Ez Évának az igazsága. Ugye szokták mondani, hogy az igazság az szubjektív. Igen, ez szubjektív igazság. nem az objektív, nem Isten igazsága. És ezért, mivel az ember mindig a saját igazságához ragaszkodik, ezért nem találja a valódi igazságot. Ezért nem találja Istent, Isten igéjét. Ezek már a legmélyebb kérdések. Az életnek a legmélyebb kérdései, meg a léleknek a legmélyebb kérdései. És amikor az egyik legnagyobb lélekgyógyász, Carl Gustav Jung eljutott a személyiség nagyon-nagyon mély rétegeihez, akkor egyszer egy nagyon megdöbbentő mondatot mondott. Azt mondta, hogy és itt most nekem meg kell állnom. És idézi, hogy Mózes hogyan állt meg az égő csipkebokornál, ahol Isten hangját hallotta. Szóval itt meg kell állnom, levett saruval, leborulva, eltakarva az arcom, mint Mózes. És át kell adnom a szót a teológusoknak, a lelkészeknek, mert a lélek mélyének a határáig jutottam. Odáig, ahol összeér az evilági és a mennyei, az immanens és a transzcendens. Határterület ez, ahol én, az orvos, a pszichiáter, most elhallgatok, csendben eltakarom az arcomat, mert itt már a hit útja kezdődik. Vagyis elmondja, ő az orvos, pszichiáter, hogy itt van a tudomány határa. Nem véletlenül, hogy vannak sokszor mondják, akik segítséget kérnek, fontos szerintem segítséget kérni ilyen területen is, tehát segítséget kérnek pszichológustól vagy pszichiátertől, hogy egy idő után azt mondják, hogy most már tovább nem tudunk menni, nem tudunk már tovább segíteni. És nem csoda az, hogy amikor Isten igéjét kezdik el keresni, akkor talán ott is van még tovább lépés, ott is van még gyógyulás, ahol már egyéb módon nem találtak. Azért, mert a tudománynak van határa, de Istennek nincs határa. Vagy ahogyan mondja Jézus, hogy az embereknek lehetetlen üdvözülni, lehetetlen megmenekülni, de az Istennek minden lehetséges. Neki nincs határa. És ezért tapasztalhatjuk azt, hogy Isten közelében olyan esetben is gyógyulnak emberek, az ige olyan esetben is gyógyít, amikor már azt nem remélte senki sem. Az édeni történet arról szól, hogy az ember megpróbál egy Istentől függetlenített életet élni. A böjt pedig arról szól, hogy Jézus azért jött, azért szenvedett velünk együtt, azért járja végig velünk együtt az életútját, hogy ne függetlenített életet éljünk, hanem vele együtt járjuk tovább. Amikor most az iskolákban, óvodákban, Pécelen is, Nagytartsán is hívogatnak bennünket a hit és erkölcs tannal kapcsolatban, szülőknek adjunk tájékoztatást, hogy miért javasoljuk azt, hogy ezt válasszák, akkor én azt mondtam nekik, többek között, hogy azért, mert az élet az egy erőnk feletti út. És mi azt az erőt szeretnénk, oda szeretnénk elvezetni a gyerekeket, akitől az erő ehhez az úthoz jön. Istenhez szeretnénk elvezetni. Mondtam, hogy ez olyan, mint az esküvő. Ugye mi a különbség a házasságkötés és az esküvő között? Ezt szoktam mondani mostanában a házasulandóknak, hogy hát az eskü az, ami megkülönbözteti, ami végtelenül több, mint egy házasságkötés. Tudni, a házasságkötőteremben nem kell esküt tenni, nem kell Isten nevét segítségre hívni. Mivel segítségül hívjuk Isten nevét, azért, mert tudjuk, hogy erőnk felett való út vár ránk. Sokszor az ember még saját magával sem tud kiegyezni és kibékülni. Sokszor még saját magunkkal is hadilában állunk. Hát még akkor, hogyha ketten együtt. Ezért van szükség arra, hogy Isten nevét segítségül hívjuk, na és ezért fontos az, hogy hittanra járjon a gyermekünk. És ezért fontos az, hogy összekössük az életünket azzal a Jézussal, aki együtt járja velünk az utat. És hadd fejezzem be egy olyan proféciával, ami arról szól, hogy akik viszont rátekintenek Jézusra, azok meggyógyulnak. Zakariás 12-ben olvassuk. Azt mondja, Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. Ezt profétája Zakariás jóval Jézus születése előtt, hogy rátekintünk majd mi arra, akit átdöftek. És Ézsaiás 65-ben pedig, még ezt az igét olvasom el, Ézsaiás 65:13-ben pedig azt olvassuk, azért ezt mondja az én Uram az Úr, szolgáim enni fognak, ti pedig éheztek. Szolgáim inni fognak, ti pedig szomjaztok. Szolgáim örülni fognak, ti pedig szégyent vallotok. A bőti időszak annak a lehetősége, hogy Isten szolgáivá váljunk, ezen a egyre nehezedő úton, ahol nyilvánvaló azt fogja mindenki tapasztalni, hogy éhezik, szomjazik, szégyent val. De hogyha belekapaszkodunk az Úr Jézusba, a nehézségek ellenére is megkapjuk mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy a reménységünk megmaradjon ő benne. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy az idei bőti időszakban is ajándékokat készítettél mi számunkra. Köszönjük neked, Istenünk, hogyha meghallhattuk a te ígédet, és nem kell tovább bolyonganunk jobbra-balra, keletre-nyugatra. Köszönjük neked, hogyha értettük a te szavadat. És arra kérünk, hogy segíts, hogy minden nap értsük és szívünkbe zárjuk a te beszédedet, amely éltetni fog bennünket. Ámen.